Ismételten nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit itt a napindító műsorban. Július 22-én pénteken, én Varga Kata vagyok, és itt van velem.
Baracskai János, én is köszöntöm a rádió hallgatókat, és téged is, Kata.
És a telefonvonalban köszönhetjük Uzsajné dr. Pécsi Rita nevelés kutatót. Szép jó reggelt kívánunk!
Szép jó reggelt!
Jó reggelt kívánok mindannyiuknak!
Jó reggelt! Arról beszélgetnénk egy kicsit, a hallgatókat is nagyon érdekli, a figyelemzavaros kamaszokról egy pár szót, hogy mostanában a mai világunkban nagyon előre kapott az, hogy figyelemzavarosak a diákjaink, és nagyon nehezen értjük sokszor magunkat is meg velük. És itt gondoltam arra, hogy akár egy egyházi fenntartási iskoláról is beszélhetünk, akár magáról vagy államiról egyformán halljuk, hogy nehezebb helyzetben vannak most a pedagógusaink, mint akár egy évtizeddel korábban. Miből ez a probléma?
Hát valóban sokkal nehezebb a helyzet, a pedagógusok is és a szülők is nehezebb helyzetben vannak. Nagyon nagy mértékben bekapcsolódott a gyerekeink életébe a virtuális világ, és ez ugye hát nem csak azt jelenti, hogy hihetetlen sok időt töltenek el hát a gépek előtt valamilyen formában, és a saját kapcsolataikat is nagyon nagy mértékben a gép segítségével vagy képernyőn keresztül próbálják meg fenntartani. Tehát ezek a kapcsolódási képességek és ezek az egymásra figyelés, a saját magamnak, talán ezt azt mondani, a kötődési kapcsolási képességek, ezek erőteljesen átalakultak, aztán csökkennek. És hát ugye ebben akár csak a tanításban, vagy az együttlétben nagyon, nagyon érződik már a hatása, ez az egyik. A másik pedig, hogy most konkrét tartalomtól függetlenül is rendkívül sok információ árad rájuk, akár a másodperc tölt része alatt is, hang, kép, villanások, másik párhuzamosan futó információ, ilyen jel. Tehát ez egy olyan megterhelés az idegrendszerre, amit már kiskoruk óta gyakorlatilag megkapnak, vagy előidéznek ezek a képernyővel töltött sok-sok óra, mert itt ugye minden felmérés szerint rengeteg órát töltenek el a gyerekeink a különböző gépekkel, vagy bármilyen foglalatossággal, amit tényleg azt mondom, hogy telefon, tablet, stb. Igen. És nagyon-nagyon sok információ, a feldolgozatlan információhoz, az agressziót okoz, tehát ez egy alaptörvénye az idegrendszer működésének, és itt csak gondoljuk meg, hogy hát ez a pillanatokon keresztül, tehát pillanatok alatt érkező információt természetesen nem tudja feldolgozni, és ez egy nagy feszültséget is okoz, ami vagy befelé dobban, tehát szorongás lesz belőle, vagy kifelé, és akkor ugye hát az az agresszív környezet, hogy nem tudjuk, hogy miért, de rögtön felrobban a másik. Na most érdekes dolog az, hogyha például csak arra gondolunk, hogy ha még ez nem csak a fiataloknak a problémája, felnőtt emberek is most már tényleg sokszor vagyunk úgy, hogy egyszerre 3, 4, 5, 6, 8 dolgot is úgy gondoljuk, hogy csinálunk a számítógépünkön, pedig nem. Tudni kell, hogy az emberi agy képtelen egyszerre 2 dologra koncentrálni. Tehát amikor azt hiszük, hogy 20 dologra figyelünk egyszerre, akkor nem figyelünk, hanem nagyon gyorsan ugrándozik a figyelmünk, tehát váltogat a figyelmünk egyikről a másikra. De ez is bizonyított tény, hogy olyan drasztikusan csökken a figyelem és a koncentráció, a megértés, a feldolgozás ebben az esetben, hogy mérhetetlenül kevesebb és kevésbé hatékonyabb, mint hogyha egy dologra figyelnénk. De szinte már nem is tudunk egy dologra figyelni, tehát azt hiszem, hogy még a felnőtteknek is gyakorolni kell ezt a fajta koncentrálást, hogyha valakivel beszélgetek, akkor hogyha megpittyen a telefonom, nem nézem meg, nem megyek oda, nem veszem föl, nem csinálok vele semmit, vagy egy bármilyen más ingerre nem figyelek oda, hanem tényleg egyszerre egy valamire koncentrálok. Most hát nem véletlenül lett például a mindfulness annyiféle ága, annyira divatos, és hát nem csak divatos, hanem tényleg keresett valami, mert sokan rájöttek arra, hogy hú, a mindenit ezt jól lenne megtanulni, hogy egy dologra koncentráljunk. De éppen ez az, amire felhívást ad a a virtuális világ, hogy na még ezt, na még ezt, na még ezt, katt ide, katt oda, nézd meg közben, közben szól ez, közben válaszolok amarra, két szó ide, három szó oda, négyekkel kapcsolatban vagyok, vagy tizennégyekkel. Most ez nem lenne olyan, vagyis hát azért a felnőtt idegrendszernek is megterhelő, de a ki nem alakult, a még nem kialakult figyelembe, tehát a gyerekeké, akik hát annyira rövid a figyelem periódusuk, tehát egy általános iskolásé és csak 10-12 perc, amire jól tud figyelni, és ugye, hogy ezt mennyire ki kellene valahogy tágítani, ugye a sertődés 10 éves korban már elindul, akkor felszívódnak idegrendszeri pályák, tehát ott egy nagy átrendeződés történik az idegrendszerben, tehát hatalmas nagy hát fejlődés, mozgás, átalakulással kell megbirkóznia ennek az agynak, és amelyik agy ugye még felnőtt korában se képes többfelé koncentrálni, nem áll ebben a helyzetben. És így jönnek az új impulzusok, és ezt a kialakulatlan figyelmet mindig megtörik. Megint egy kicsit, megint egy kicsit, megint egy kicsit, megint egy kicsit. És tulajdonképpen úgy összetöredezik, hogy utána nem tudja összerakni. Tehát azért a figyelem zavarnak persze többféle oka is lehet, és van is. Nyilván most nem tudunk mindegyikről beszélni, de ez nagyon-nagyon megfelerősítette. Sok kutatás szól erről, hogy 8%-kal több lett a figyelemzavaros a géphasználó fiatalok körében, de egyértelműen lehet látni, hogy szétszórja, szétvagdossa, tehát ezt így képzeljük el, hogy ez a folyamatos sokfelé figyelés, ez a koncentráció képességet szétvagdossa. És akkor utána elkezdünk járni terápiára, utána csinálunk fejlesztő foglalkozásokat, meg nem tudom én, tanulásmódszertani, akármilyen turnusokra beiratjuk a gyerekeinket, pedig hát saját tehát a figyelmünk, tehát a mi kezünk alatt, hogy úgy mondjam, romboltuk szét.
Mit tehet a példa kedvére egy második János Pál iskola központban tanító pedagógus, amikor az osztályban többségében vannak hiperaktív gyerekek?
Hát ez nem könnyű ez a helyzet, mert a hiperaktivitás is sokféle oka van. Például nagyon érdekes, hogy Máté Gábor egy nagyon érdekes, ő maga is hiperaktív ember, és orvos lett, és küzdött ezzel a kérdésével, és most csak zárójelbe jegyzem meg, rájött arra, hogy például a hiperaktív figyelem zavarnak az egyik nagyon komoly okozója a kötődés zavar. Tehát gyakorlatilag egy kisgyerekkorban visszanyúló érzelmi hát zavar, fejlődési megakadás, és ezt kötődéssel lehetne például gyógyítani, tehát személyes kapcsolatokkal. Na most a feltételezett iskolának bizonyára, így tudom én, nagy létszámú osztályai vannak, ahol a kötődés nagyon nehéz, ahol nincsenek pedagógiai asszisztensek, ahol nincs fejlesztő pedagógus, aki ebben segíthet, stb. Tehát itt például egy nagyon, nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak azok a pedagógusok, ahol több ilyen diák van az osztályban, mert egyet-kettőt jó kis módszerekkel, tehát az, hogy kisebb csoportokat alakítok, hogy neki külön feladatot, ugye differenciálok, hát ismerjük ezeket a lehetőségeket, de amikor 5-6-7-8 féle ilyen jellegű zavarunk van, akkor ezt nagyon-nagyon nehéz kezelni, hogyha nincs ott még egy felnőtt segítség, vagy fejlesztő segítség az embernek. Tehát azért ez ilyen rendszer szintű probléma is, tehát nem csak a pedagógusnak esetleg az ottani tehetetlensége, vagy elkeseredettségében tényleg egy leblokkolása. Tehát itt segítséget kell kapni a pedagógusnak. De azért nagyon-nagyon fontos az is, hogy hogy az iskolák végre tényleg rájöjjenek arra, meg a szülők is rájöjjenek arra, hogy például az iskolában drasztikusan én csökkenteném a géphasználatot mindenképpen. Az alsóban biztos, hogy nem kellene a gyerekeknél okostelefon, meg egyáltalán nincs szüksége egy alsós gyereknek okostelefonra, amúgy sem, de összefoghatnának arra, hogy legalább az iskolai időben ne legyen kézközelbe, elérhetőségbe, mert nem tud ellenállni, tehát professzionálisan megtervezett iparról van szó, amelyik nagyon, tehát kicentiszte azt, hogy mikor kell, milyen impulzusokat, milyen tartalmakat felkínálni, milyen korú embereknek ahhoz, hogy biztos, hogy ne tegyék le. Most, hogy egy gyereknek ott van a keze ügyébe a telefonja, biztos, hogy akár órán, és hát egyébként nagyon ügyesen tudnak órán telefonozni. Úgyhogy ezt
Még egy utolsó kérdésem volna, mert lassan itt eljár az időnk, hogy hogyan viszonyuljunk ma egyre égető problémához, hogy gyermekeink idejekorán választanak maguknak nemi identitást. Ez most tényleg akkor a probléma? Most én nem vagyok már annyira így benne ebbe, hogy a fiatalok így körébe, de hogy ez az iskolákban, ez most tényleg egy probléma, hogy most ez foglalkozni kelljen nekünk ezzel?
Hát probléma és probléma lesz, mert azért, ahogy látjuk a tendenciát, eddig a nyugaton divattá vált áramlatok mindegyike beömlött. Hogyha hagyjuk itt, azért van egy fék a magyar rendszeren, azért a gyermekvédelmi törvény valóban fékez, és tényleg nem látjuk annyira intenzíven ezt a problémát megjelenni még. De már a például, hogyha valaki a terepen van, hát akiben van már az iskolában, ott látjuk azt, hogy tényleg felekezeti iskolákban is, de minden iskolában megjelenik az, hogy a gyerekek a virtuális világon vannak, illetve hát a világhálón. Tehát ott nem tudjuk kiszűrni, és bizony ezek a kérdések a nemi identitással kapcsolatban nagyon szimpatikusan jelenítik meg ezek a lobbik, és nagyon divatossá tették azt. Volt egy ismerősöm, aki csak ugye hát egy altprofillal fölment egy közösségi oldal, arra, és egy kicsit meglengette, hogy hát ő úgy érzi, hogy hát most ő talán nem az ellenkező nemhez vonzódna, de olyan bizonytalan ebben, és egy kicsit egy felét, hát azt mondja, ömlöttek azok a lehetőségek, fórumok, irodalmak, képek, nem tudom én, kapcsolatok, hogy igen, és vállalt föl, és igen, és ez jó lesz. Most ehhez kell tudni, hogy a nemi identitás 21-23 éves korig, hogy úgy mondjam, fluid vagy puha. Tehát azért ez egy fejlődésben lévő minőség. És ezt megzavarni nagyon-nagyon veszélyes, mert utána a visszakanyarodás azért nem annyira könnyű. Tehát a természetes fejlődése az első sejtünkben benne van, hogy férfiak vagy nők vagyunk, tehát azért ezt is azt gondolom az érzékenyítések alkalmával, vagy a szexuális nevelés alkalmával ez benne az első, amit meg kéne tanítani, és hát ez azért nincsen benne minden ilyen programban, enyhén szólva. És azt kéne segíteni, hogy a saját nemével azonosuljon, mert tényleg hát ez mondjuk nem lehet ilyen rövid időre, de valóban a probléma jelen van. Tehát a gyerekek játszanak azzal, felekezeti iskolának az afterpartiján játszottak lányok azzal, hogy lányokkal mondjuk csókolóztak, és akkor mérték azt, hogy te mennyire vagy leszbikus, vagy heteroszexuális magukban, már érzésben. Na de egyetlen a játék, és az egész csoportból egyetlen egy leány nem vett részt. De az összes többi részt vett benne. Tehát azért ez egy kicsit gondolkozunk el, hogy pedig ezek már 18 éves lányok felekedett iskolában felnőtt gyerekek.
Igen. Nagyon szépen köszönjük, most kicsit elszaladt az időnk, de ezt a témát nagyon jó ki lehetne még vesézni, de ezért vannak önnek az előadásra is, hogy ezen részt tudjuk így venni, sokszor nincs arra idő, hogy egy ilyen rádióműsorban.
Hát, korán reggel egy ilyen nagy
téma. Igen, mert ez hatalmas témakör lenne ez az egész, de én úgy érzem, hogy már így is sokat kaptunk azzal, amit ön most így mondott nekünk. Szerintem tényleg nagyon fontos az, hogy figyelmünket ne 100 felé fordítsuk, hanem igazából csak egy dologra koncentráljunk, és úgy csináljuk végig az egész napunkat, mert ez most úgy érzem, hogy nagyon fontos és aktuális. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a válaszait, és nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, és hogy rendelkezésünkre állt, és úgy tudom, hogy a lelki gyakorlaton vesz most részt Márta Verebély-Szentkuton, úgyhogy kívánok is önnek jó pihenést és feltöltődés kegyelmekben, a Jóisten kegyelmeit kívánom önnek.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Köszönjük szépen, viszont hallásra.
Szép napot kívánok.
Minden jót. És mondjad, Kata, közben
hát,
nagyon néztél
rám. Hát napindítom is rók lassan itt a végéhez közeleg.
Igen, még egy nagyon rövid telefont még megengedünk. Most lett vége az Egerszalók ifjúsági találkozónak. Ugye, Kata, és onnan is most már jönnek be hanganyagok, amiket szoktunk néha közvetíteni, de hamarosan egy nagyon kis rövid zene után egy tanúságtétel hallgathatunk majd meg. Nagy Lajosnak, aki az Imperfectum együttesnek a vezetője, neki a tanúságtételét, hogy hogyan élte meg ezt a lelki gyakorlatot. Thank you. És ahogy ígértem a kedves hallgatóknak, most hallgathattak egy kis Áli Meola zenét, neki van most évfordulója, és szerintem egy gyönyörű szép gitárzene, szerintem nagyon sokan elhallgatjuk. Nem régibe lett vége a Egerszalóki ifjúsági találkozónak, most volt 40 éves az Egerszalók, és itt van a vonalban Nagy Lajos, az Imperfektum együttesnek a vezetője, aki ott volt Egerszalókon, most is a többi Egerszalókon is részt vett már ifjúsági találkozókon. Tőle kérdezném meg egy kicsit, hogy milyen tapasztalatokat hozott, hogyan élte meg most ezt a mostani találkozót. Szervusz Lajos, Isten hozott itt a rádióban.
Dicsértessék, és Krisztus, jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok!
Mindenre kiemel. Hogyan élted meg az Egerszalóki találkozót, ezt a mostani találkozót? Lajos atya is 95. életévét töltötte be.
Ez pedig a 40. találkozó volt.
Igen, 40.
volt,
találkozó, úgy. Tehát mindenképpen egy jubileumi találkozó volt, és hogy a későbbi vagy korábbi Egerszalóki találkozók azok milyenek voltak is számodat? Te mióta veszel részt ezeken a találkozókon?
Hát valóban, hogy mondtátok, hogy különleges volt ez a mostani találkozó, hiszen ugye hármas ünnep is volt. Egyrészt ugye valóban 40 évvel ezelőtt indult el a találkozó, hanem is a 40. mert az elmúlt időszakban párszor azért elmaradt, volt, amikor időjárás vagy egyéb viszontagságok, vagy éppen a koronavírus miatt, de pont 40 éve 82-ben kezdték el a találkozót Lajos atyáig szervezni. Másrészt ugye Lajos atyának kettős ünnepe volt, egyrészt ugye Rubin misés volt, hiszen ugye 70 éve szentelt papá, másrészt pedig 95 éves is volt nem olyan régen, tehát ilyen hármas ünnepségben töltöttük el ezt a pár napot, és mindenképpen érződött most ugye, hogy három év kihagyás után, 19-ben volt utoljára rendes találkozó, 2020-ban online módon lett megtartva, 21-ben pedig nem volt egy szalóképviselági találkozó. Egy nagyon nagy várakozás és örömmel érkezett mindenki most erre a találkozóra. Így ezt éltük át. Tehát biztos, hogy az előző évekhez képest bennünk volt egy nagyon nagy készülődés, várakozás és öröm, hogy újra tudunk személyesen találkozni.
Volt-e valami személyes élmény, ami úgy megmaradt úgy benned a mostani találkozóval kapcsolatosan?
Kettő ilyen dolgot is ki tudnék emelni ebből a pár napból, és egyik sem olyan nagyon-nagyon látványos dolog. Az egyik az, hogy ilyenkor mind nagyon jól látni, hogy azokkal a barátainkkal, akikkel mindegy csak évente egyszer találkozunk, és most már ők is családos emberek, amikor megérkeznek a gyerekeink. És ők igazából ilyenkor egy-két vagy akár most három év kihagyás után ugyanott folytatják, valahol abba hagyták, és ugyanúgy összeáll a gyerekcsapat, és ott mellettünk rohangálnak, és élvezik ők is a programot, részt vesznek a szentmiséken, és együtt vannak, és ők is töltekeznek a maguk szintjén. A másik pedig Lajos atyának a jelenléte, a lénye, hogy 95 évesen minket meghazudtolva fiatalosan idén, és végig ott volt velünk, és ahogy kedvesen köszöntött minket is, és ahogy elmondta, amikor odaérkezett hozzám is, hogy a színpadról is mondta, hogy hát ez most különleges pillanat, mert két Lajos áll egyszerre a színpadon, és hát ugye tudjuk, hogy kétfajta ember van, akik Lajosok, és illetve akik Lajosok szeretnének lenni.
Igen, ez nagyon tetszik, és mennyire igaz. Így, mint hogy a Kerényi atya a jubileumi szentmisén is azt mondta, hogy megkérdezték tőle, hogy mi az öregség titka, mi a hosszú élet titka, és Lajos atya annyit mondott csak, hogy hát korán kell születni.
Igen.
Hát nagyon szépen köszönjük, és úgy tudom, hogy te a gyermekeiddel voltál ott ezen a találkozón, ugye ők is ott voltak?
Igen, így van, Orsi is már ott volt velem, ő is végig ott volt, illetve szolgált is ugye az együttesben, tehát ugye ő is végig énekelte velünk ezt a pár napot.
Igen. Hát nagyon szépen köszönjük, Lajos, hogy ja, azt hittem, hogy itt a Kata csak legyezte magát itt a melegtől, de azt hittem mondani akar valamit. Nagyon szépen köszönjük, Lajos, hogy velünk voltál, és hogy egy kicsit megosztottad velünk az Egerszalóki találkozónak a gondolatait, és hogy milyen élményeket hoztál magaddal.
És hát találkozunk jövőre, ugyanott talán.
Így van.
Így van. Lesz is, mert meg is hirdették, július 13-a és 16-a között lesz 2023-ban a következő találkozó.
Nagyon jó.
Írjuk belőle a naptárunkba.
Köszönjük szépen, Lajos, hogy itt voltál velünk, és további jó pihenést és családodra együtt töltött nyaralást kívánok neked. Dicsetessék a Jézus Krisztus.
Köszönöm szépen, mindenre kérem. Köszönjük.
És hát itt a szép tanúságtétellel a napindító műsora végéhez ért, úgyhogy nagy szeretettel köszönjük a kedves hallgatók figyelmét, hogy velünk voltak ebben a másfél órában, és hát további áldott szép nyarat kívánunk. Elköszön önöktől a két műsorvezető.
Baracskai János és
Varga Kata. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.